Vendésolvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, szakértünk, segítünk, dr. Téglás Péter, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Milyen témát hoztál nekünk ma? Filmet, könyvet, avagy mindkettőt?
Egy könyvet szeretnék ajánlani Romsics Ignácnak, a Honmentők, Honvesztők című könyvét, amely nagyon frissen május hónapban jelent meg, és úgy gondolom, hogy az egyébként mindig nagyon érdekes könyveket és publikációt közlő professzor ezúttal egy páratlanul érdekes összeállítást tárt az olvasók elé. Romsics Ignácot mi Kiskunhalason ugye nagyon jól ismerjük, hisz többször látogatott a városunkba, egyébként a várostól nem olyan nagyon messzire született, tehát a környékre való a Romsics Ignác professzor, és hát ugye az ő nevéhez fűződik a Csonka Mihály élete és világképet című könyvnek a nyilvánosságra hozatala, amely egy halasi parasztgazda emlékezéseinek a megszerkesztése és egy páratlan érdekes kordokumentum a város 19. század végi, 20. század eleji életéről.
Hát sőt, jó hírként mondhatjuk, hogy a Tormány János Múzeum megjelent program sorozatában már láthatjuk Romsics Ignác nevét, és ha jól gondolom, ezzel a témával fog foglalkozni, amelynek már a címe elképesztően érdekes, Honmentők, Honvesztők.
Na most hát egy kicsit ugye lelőted az én mondani valómat, mert drámai hangon szerettem volna bejelenteni, hogy valóban a Tormany János Múzeum szeptember 29-én 17 órára tervezi Romsics Ignácnak a könyv bemutatóját, ugye ennek a könyvnek a bemutatóját. Szakál Aurél barátom, aki hát kitűnő munka és baráti kapcsolatba áll a professzor úrral, meg tudta nyerni ennek a programnak a levezényléséhez és ahhoz, hogy itt a halasi közönségnek is bemutassa ezt a könyvet. Én úgy gondolom, hogy mielőtt érdemben foglalkoznánk magával a könyvben szereplő tartalmakkal, egy rövid magyarázatot magáról a címről. Többen eltéve honmentőkről és honvesztőkről, vagy honmentőkről, vagy honvesztőkről beszélnek, de a cím nem ez. Honmentők, honvesztők, és a kettő között van egy olyan írási jel, amely a magyar helyesírás szabályai szerint lényegében azt juttatja kifejezésre, hogy maga a szerző nem akarja a konjunktivitást kifejező és kötőszót, illetve az alternativitást kifejező vagy kötőszót használni, némileg rábízza az olvasóra, hogy a téma jelen esetben ezeknek a személyeknek a pályafutása, emberi teljesítménye a hazája szempontjából vesztesnek vagy nyertesnek minősül.
Ha jól értem, arra utalsz, és arra utal a szerző Romsics Ignác, hogy akár mindkettő is lehet egyszerre a pályafutása alapján.
Arra utal, hogy ránk bízza az ítéletalkotást. Egyébként mondjuk az, hogy őneki mi az értékválasztása, természetesen kiderül a könyvből, hisz valóban mélységesen elkötelezett a humanizmus, a demokrácia és minden komoly emberi érték mellett a könyv, de a végső ítéletalkotásban ad egy kis teret arra, hogy az olvasó döntsön, annál is inkább, mert rögtön fel fogom sorolni, hogy kikről van szó, ez idő szerint is, tehát a 21. században minden egyes szereplő hazájában nagyon komoly emlékezett politikai viták zajlanak ezeknek a személyeknek az emberi teljesítményéről. Kiről van szó? A finn Mannerheim, a lengyel Pilsudski, a magyar Horthy Miklós, a román John Antonescu-ról, a spanyol Franco-ról, illetőleg a francia Petain marsalról van szó. Na most éppen a rendkívüli gondolatgazdagság, a tartalomnak a nagyon-nagyon sűrű jellege miatt ugye megállapodtunk abban, hogy két részletben ismertetjük ennek a könyvnek a megállapításait, éppen ezekből az okokból is, abból az okból is, hogy hát Kiskunhalas reményeink szerint valóban részesül abban a megtiszteltetésben, hogy a professzor úr itt is bemutatja a könyvét. Ez alkalommal én kiválasztottam a hat fő közül a finn Mannerheimet, és hogyha lesz rá mód, akkor egy következő alkalommal, mint egy az ő ellenpontjaként tekinthető spanyol Francisco Francót szeretném bemutatni, természetesen a könyv megállapításain keresztül a hallgatóknak.
Dr. Téglás Péter, Romsics Ignác frissen megjelent könyvéről mesél nekünk, Honmentők, Honvesztők. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
folytatjuk dr. Téglás Péter ajánlóját, melynek témája Romsics Ignác frissen megjelent könyve Honmentők, Honvesztők. Ugye a felvezetésben nagyon-nagyon sok mindent elmondtál, és ami engem a legjobban megragadott, hogy ugye a szerző elkötelezett a humanitárius értékek, a demokrácia, a legfontosabb pozitív emberi értékek mellett, így a könyvben szereplő hat vezető munkásságát bemutatja, és ugye azért van perjel a kettő között, mert néha ez nem eldönthető, hogy egyik vagy másik, és nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy ad egy szabadságot az olvasónak, hogy bemutatva az eseményeket, a tényeket, a történéseket, döntsük mi el a saját értékrendünk alapján, hogy melyik felé hajlunk a megítélésben egy-egy vezetőt illetően. Én azt gondolom, hogy az egész médiának egy kicsit így kellene működnie, hogy bemutatjuk többé-kevésbé az objektív tényeket, és hát döntse el mindenki, hogy ezt jónak vagy kevésbé jónak ítéli. No, halljuk, hiszen azt ígérted, hogy ma Finn Mannerheimről fogsz nekünk picit részletesebben mesélni a könyv alapján.
Igen, hát ő az a hat személy közül, ő az a személy, akinek a megítélése talán a leginkább egyöntetű, mert Finnországban Mannerheim személyét rendkívüli tisztelet övezi. Országszerte tereket, utcákat neveznek el róla, szobrot állítottak neki, és valóban az iskolában tanítják az ő életútját, és valóban egy végtelenül rokonszenves életpálya, nagyon küzdelmes, ám de rokonszenves életpálya az övé. Őt merem mondani, hogy talán a többség a honmentők közé sorolja. Na most ugye Mannerheim, akinek egyébként a teljes neve Karl Gustav Emil von Mannerheim, a valaha élt legnagyobb finn, így apostrofálják őt. Na most hát egy kis probléma van ezzel kapcsolatban, nevezetesen az, hogy nem volt finn.
Éreztem, hogy ez lesz a mondat befejezése.
Nem volt finn, és tetejében nem is tudott jól finnül, mert svéd volt, svéd arisztokrata származású, Finnországban született, de hát ugye a sajátos finn történelem folytán, ugye a svéd és a finn nyelv vetélkedése azért ez nagyon hosszú ideig rányomta bélyegét az ország fejlődésére. A napóleoni háborúk után került Finnország, Oroszország uralma alá, Oroszország, a cári Oroszország része lett, és abban is rendkívül sajátos Finnország fejlődése, hogy ez a nagyon kicsinyes és nagyon erőszakos hatalom, az orosz cári uralom Finnországa egészen másként bánt. Olyan autonómiát biztosította számára, ahol a főhatalom és a helyi hatalom is nagy mértékben a finnekre volt bízva, úgyhogy a korabeli megfigyelők szerint úgy tűnt, hogyha valaki elment Finnországba, mintha külföldre ment volna. Na most annak ellenére, hogy ugye svéd volt, és hát azért Finnországban nagy számban éltek svédek, annak ellenére elkötelezett finn volt, és ebben a szellemben nevelkedett föl, arisztokrata származású volt, és hát ugye érte egyfajta gyermekkori trauma, mert hát a papa egy kicsit jobban szerette a könnyű borokat, és még jobban szerette a könnyű nőket, így aztán elhagyta a családot, a szeretett édesanyja egyébként ebbe aztán bele is halt, úgyhogy őt már a nagybátyja nevelte föl. Ő egy nagyon erős, nagyon különleges személyiség volt már gyermekkorától kezdve is, de fogalmazhatnánk úgy, hogy a tűzön nem égett volna, meg olyan rossz gyerek volt, hát mindenféle balesetek érték, leesett a fáról, beesett a tóba, keresztül ment rajta egy szánkó, és mindezek ellenére mindezeket a traumákat túlélte.
Az angyalai dolgoztak rendesen.
És aztán a nagybátyja beadta Helsinkibe, beadta egy katonai iskolába, hogy hát ott azért majd rendre tanítják, de nem tudták rendre tanítani. Nagyon komoly problémák voltak vele, így aztán megkérték a nagybácsit, hogy mielőtt kirúgnák a fiatalembert, legyen szes, vigye el innen. Hát nem tudott más tenni, kivette a gyereket is, átvitte Szentpétervárra, még egyszer hangsúlyozom, ugye Finnország ebben az időben ugye a cári birodalom része volt, és ott egy elit katonai iskolába, a cári gárdába, lovas gárdába adta be, és láss csodát, ott megemberelte magát, és tulajdonképpen anélkül, hogy részletezném, Mannerheim valami elképesztő karriert futott be a cári hadseregben. Elképesztő karriert futott be, nagyon gyorsan megkapta az első tiszti rendfokozatát, és hihetetlen jól értett a lovakhoz, nagyon gyorsan megkapta azt a tisztséget, hogy ő foglalkozott a ló utánpótlás beszerzésével, tehát a hadsereg ló utánpótlásának a beszerzésével, ebben a minőségében bejárta egész Európát, mellesleg szólva az összes nagy európai nyelvet kitűnően beszélte, az orosz is beszélte, de erős svéd akcentussal, ami nem okozott problémát, mert ugye Szentpétervár ebben az időben egy abszolút kozmopolita hely volt, sem a vallás, sem a nemzetiségi hovatartozás nem számított, egyedül az emberi teljesítményt értékelték. Hát ez bármennyire furcsa, volt a cári Oroszországnak egy ilyen szeglete is, hát nem tudom, hogy ez idő szerint hogy van. Lényeg az, hogy igen gyorsan, magas tiszti rendfokozatot kapott, részt vett a japán-orosz egyébként nagyon dicstelen véget érő háborúban, ahol Oroszország borzalmas vereséget szenvedett, Mannerheim azonban kitüntette magát, viszont itt Szibériában egy olyan ízületi gyulladást kapott, amit egész életét végig kísérte. Komoly fájdalmai voltak, viszont tovább haladt a ranglétrán. És egészen odáig jutott, annyira kitüntette magát ebben a közegben, hogy az a páratlan megtiszteltetés érte, hogy kitűzhette a vállapjára a cár monogramját, ami azt jelentette, hogy a cár bármikor, mindenféle előzetes ceremónia nélkül fogadta őt. Ezzel egyébként élt is, egészen 1917-ig rendszeresen találkozott II. Miklóssal.
Innen fogjuk folytatni ezt a páratlanul érdekes életpályát, életutat. Dr. Téglás Péter segítségével Romsics Ignác Honmentők, Honvesztők könyvébe tekinthetünk bele, és a Finn Mannerheim életében vagyunk. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péterrel, Romsics Ignác Kommentők, Honvesztők könyvének ismertetőjét, melyben 6 vezető egyéniség személyiségről van szó, ezek között a Finn Mannerheim életéről mesél mai adásunkban segítőn.
Elkövetkezett az első világháború, és hát ugye tudjuk azt, hogy az első világháború eredményezte az orosz birodalomnak a fölbomlását, egy iszonyatos káoszt, egy rendezetlen állapotot, amely Finnországra nézve azzal a végül is örvendetes következménnyel járt, hogy 1918. decemberétől a fönnállása óta először elnyerte az állami önállóságát, viszont az a féle társadalmi és ideológia fölfordulása, amelyet az első világháború okozott, Finnországban is megmutatkozott, itt is két részre szakadt a társadalom. Az egyik része a munkásság, a szociáldemokrácia, a baloldali gondolkodás. Az orosz példát akarta követni, ebben egyébként a Finnországban akkor még állomáshozó orosz csapatok nagyban segítették ezt a politikai oldalt. A konzervatív, a paraszti Finnország viszont, a fehér Finnország nagyon ellenállt ezeknek a féle bolsevista törekvéseknek, és egy borzalmas polgárháború tört ki Finnországban. Ebben a polgárháborúban Mannerheim egyértelműen a fehérek oldalán harcolt, sőt annak vezetője lett, és hát életének egy talán árnyoldala, hogy bizony finn vér tapad a kezéhez, mert a magyar állapotokkal, vagy a korabeli Magyarországgal ellentétben nagyon-nagyon komoly és nagyszámú áldozata volt ennek a testvérháborúnak, ennek a polgárháborúnak. Én utalnék egy korábbi film ismertetőnkre, amely a Nevettetsz vagy Meghalsz című finn film, ahol nem csak a politikai ellenfelek legyilkolása volt a bevett divat, hanem hát ugye koncentrációs táborokat állítottak föl, ahol olyan borzalmas körülmények uralkodtak, hogy az oda bezárt emberek elpusztultak. A finn polgárháborúnak közel 30 ezer áldozata volt. Na most, ami nagyon egyedivé teszi a finn polgárháborút és magát Mannerheimnek a politikai pályafutását, az az, hogy az idők előre haladtával, fölismervén a nemzetközi realitásokat és azt, hogy nemzeti egységet kell létrehozni, lényegében 30-as évekre ez a féle nemzeti egység létrejött, az egymással ellentétben álló politikai felek megbékültek, közösen alakítottak kormányt. Mannerheim egyébként kezdetben ugye politikai vezetőként, kormányzóként működött Finnországban, a 20-as években viszont már nem akart és nem tudott részt venni abban a politikai küzdelmekben, amely az országot jellemezte, visszavonult a magánéletbe, ami nem jelentette azt, hogy a politikáról megfeledkezett. De tulajdonképpen rá kell térnünk arra, ami aztán őt igazán naggyá tette, igazán olyanná tette, amely miatt az egész világ ismeri az ő nevét. Mannerheim egy jós tehetségével, kasszandrai tehetséggel megáldott ember volt, aki nagyon jól látta, hogy a veszély őket a bolsevista Szovjetunió részéről fenyegeti, rendkívül éles látó politikus volt, javasolta a politikus társainak, hogy meg kellene egyezni a Szovjetunióval, hát ugye tettek erre a lépéseket, mert hát egyértelmű volt az orosz törekvés, hogy Finnországot vissza fogják szerezni, és újra bekényszerítik a birodalomba. És amikor kitört a második világháború, illetőleg ezt megelőzően, ugye még a lengyel háború előtt, 1939. augusztusában a Molotov-Ribbentrop paktum következtében Finnországot odaadták a Szovjetuniónak. Tehát szovjet befolyás alá kellett volna, hogy kerüljön, tekintettel arra, hogy ellentmondtak az oroszoknak, hogy 1939. novemberében Oroszország hatalmas nagy hadsereggel támadt rá Finnországra. És ugye itt következik be az a hadtörténeti csoda, amely hát tulajdonképpen emberi észre alig fölfogható, mert a paraszti, alig fölfegyverzett finn hadsereg az óriási, hatalmas orosz hadsereget egész egyszerűen tönkreverte. Tehát olyan áldozatai voltak, és olyan meghátrálásra kényszerítette az oroszokat, amelyre ez idő szerint is mindenki csak rácsodálkozik. Hát ők találták föl egyébként ugye éppen a szegénységük miatt a Molotov koktélt, ők találták ki ezt a Motti nevezetű módszert, hogy az úttalan erdei utakon kilométeres hosszúságra elnyúló orosz tankok közül kilőtték az elsőt, kilőtték a hátsót, aztán így mind a fahasábot szépen földarabolták. Az orosz hadseregnek borzalmas veszteségei voltak, de hát ugye a Góliát és a Dávid harcából természetesen a Góliát került ki győztesen, mert aztán 1940 tavaszán már olyan erővel támadták Finnországot, hogy kénytelenek voltak béketárgyalásokat kezdeményezni. Mindenki elismerte Mannerheimnek a nem hétköznapi teljesítményét, hadvezéri teljesítményét, de hát ugye azt is látták, hogy ennél többet megtenni nem lehet. Finnország egyébként magából a háborúból komoly területi veszteségekkel került ki, de megmaradt a függetlensége, ellentétben a többi balti állammal, Észtországgal, Lettországgal és Litvániával, megmaradt a függetlensége a területi veszteség ellenére, és amikor 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót Németország, akkor a finnek később, nem azonnal, mint Magyarország, nem azonnal, az év vége felé becsatlakoztak a hadműveletekbe, de nem új háborúként, nagyon hangsúlyozták, hogy ők folytatólagos háborút vívnak, és csak és kizárólag azokat a területeket akarják visszaszerezni, amit 1940-ben tőlük az oroszok eloroztak. És valóban megálltak azon a vonalon, amikor ez számukra sikerült. Leningrád, Szentpétervár, ugye akkor már ugye Leningrádnak hívták, ostromában sem voltak hajlandók részt venni.
Innen fogjuk folytatni a könyvajánlót, és ezen keresztül a Finn Mannerheim történetét. Maradjanak velünk!
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Dr. Téglás Péter Romsics Ignác Honmentők, Honvesztők című könyvet ismerteti velünk, és ezen keresztül a Finn Mannerheim rendkívül izgalmas és nagy volumenű történetét.
Hát természetesen ugye ismerjük a történelmet, és tudjuk azt, hogy Németország vereséget szenvedett a második világháborúban, és hát sajátos módon ugye magukkal rántották Finnországot is, de Mannerheim itt is fantasztikus diplomáciai és katonai sikereket ért el, mert amikor látnivaló volt, hogy a Szovjetunió előre tör, akkor újra tárgyalásokat kezdeményeztek, és tulajdonképpen megegyeztek abban, hogy a Finnországban állomásozó német csapatokat kiutasítják. Egyébként ebben is nagyon-nagyon komoly diplomáciai sikert ért el, mert hát ugye az volt a feltétel, hogy meg kell támadni a németeket, tehát a finnek ezt azért elszabotálták. Sajnos azokat a területeket, amelyeket ugye korábban elvettek, aztán a finnek visszaszereztek, most újra elvette a Szovjetunió, ez idő szerint is egyébként Oroszországhoz tartozik, tartoznak Karéliának egy része, Petszámó és a többi területek, de Finnország akkor is, tehát a második világháború után is megőrizte Közép-Európa és a Baltikummal ellentétben megőrizte a függetlenségét, és a világ egyik legsikeresebb állama lett. Hát aztán ugye Mannerheim, aki erre az időre már igencsak előrehaladott életkorú volt, hát tényleg mindenféle bajai voltak. Nem beszéltünk arról, hogy még tetejébe ugye egyszer egy német körútja során fölmérte a lóállományt, és ugye a császárnak az egyik paripája térden rúgta, úgyhogy széttört a térde. És akkor hát már ekkor mondta neki a német orvos, aki azért úgy többé-kevésbé összepakolta őt, hogy hát ezzel a térdel egy századot nem fog tudni elvezényelni. Egy ezredet úgy már nehezebben, de az, hogy tábornok legyen, annak aztán semmi akadálya nincs, és hát ezek is látnoki szavak voltak, tehát ugye számos egészségügyi problémája volt, és hát azért tegyük hozzá, hogy 187 cm magas, nagyon jó kiállású, karcsú. Az egyenruha különösen nagyon jól állt Mannerheimen, és hát talán egy kicsit az édesapja véréből is örökölt valamit, hát a nők azok azért jöttek, mentek. Csodálatos szépségű volt az első felesége, egy orosz arisztokrata nő. De hát aztán utána a hatalmas világ összes nője óriási érdeklődést tanúsított Mannerheim iránt, és ő is érdeklődést tanúsított a nők iránt. 1951-ben már előharadott életkorban egy nála fél évszázaddal fiatalabb hölgyel ment el egy ilyen európai körútra, akkor már ugye konszolidálódott a helyzet, és hát tulajdonképpen ugye a déli franciaországi, olaszországi dülőhelyekre kellett menni, hogy a reumája enyhüljön, és hát ugye a rossz nyelvek szerint ez az ifjú hölgy már nem igazán tett jót az ő egészségének, úgyhogy 1951-ben meghalt, életét veszítette, de ahogy a kezdetén mondtam, mind a mai napig óriási tisztelet övezi Finnországban.
Hát én azt gondolom, hogy az elmondottak alapján méltán gondolhatjuk ezt mi is. Nagyon szépen köszönöm az ajánlót dr. Tiglás Péternek, Romsics Ignác Honmentők, Honvesztők című könyvéből Mannerheim életéről mesélt nekünk és munkájáról. Várunk jövő héten, hiszen azt ígérted, hogy egy szintén nagyon érdekes személyiség és életút lesz a témánk.
Igen, valóban így van, szeretnék Frankó személyével foglalkozni ennek a könyvnek a megállapítása és tartalma alapján.
Köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük hallgatóink figyelmét. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.